Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Amen. Énekeljük, testvérek, a ma este egyik énekéül a 372. dicséretből a páratlan verseket. 372. dicséretből a páratlan verseket, tehát 1-3-5-7. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Így kezdődik a 372. dicséret. Köszönjük, hogy folytathatjuk ezt a szép imádságot, amit az előbb énekben mondtunk el, örökkévaló Urunk, és szavainkkal is leborulhatunk előtted, és megalázhatjuk magunkat, és kérhetünk, hogy jövel, ó áldott Szentlélek, és híveiddel légy vélek, és kérhetjük, hogy szent ajándékiddal szívek újuljon és teljesedjék. Köszönjük neked, hogy ma este is idejöhettünk a mai nap fáradtságából, munkájából, az út porából. Te tudod, Urunk, hogy mi történt velünk ezen a mai napon, milyen örömök értek bennünket, vagy milyen bosszúságok. Te tudod, hogy ki hogyan élte, hogyan futotta meg ezt a mögöttünk levő néhány órát, mióta felkelt a nap, és elindulhattunk a napi tennivalókba. Olyan szépen kértük az előbb, Urunk, és szeretnénk újból és újból ismételni, hogy Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, az örök életnek bennünk csak Te vagy elkezdője. Te látod, hogy kinek a szívében kezdted már el az örök életet, és ki az, akinek talán ezen a héten vagy ezen az estén akarod elkezdeni az életet a szívében. mert amit nélküled éltünk, az nem élet. Valljuk az ének szavával, hogy az élet nélküled nem élet, hol te nem vagy, én sem leszek. Köszönjük, hogy csak veled és benned lehet életet élni, értelmes életet élni ezen a földön is, és köszönjük, hogy csak veled érdemes élni, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy ma este is tedd, áldottál az igét közöttünk, nyisd meg annak titkát előttünk, az előtt is, aki hirdeti, azok előtt is, akik hallgatják itt az igét. Amen. Az ige olvasása előtt, testvéreim, az ének lapot vegyük elő, látom már valaki kézbe is vették, szinte már begyakoroltuk itt negyedik estére a dolgokat, hogy mi jön egymás után, és Borkó Juli néni énekét. Milyen csodálatos, hogy egy baranyai parasztasszony és egy orgona művész itt találkozik egy énekben. Az egyik megírja a szöveget, a másik megírja a dallamot, és mi itt Pomázon most énekelhetjük, hogy ezt a csodálatos éneket keresünk tehát és énekeljük. Olvasom ma este, testvérek, az apostolok cselekedetei írott könyv második fejezetének a 37. versétől. Tehát a 37. és 38. verset olvasom a cselekedetek könyve második fejezetéből. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyámfiai férfiak. Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Kedves testvérek, a korintusi levél, a első levél második fejezetéből hangzik ezen a héten a vezér igénk. Tudnélik az, hogy Isten azt szeretné, hogy megismerjük mindazokat, amiket ő ajándékozott nekünk. És ezen a héten néhány ajándékot tudunk felragyogtatni az igéből, tulajdonképpen négyet csak, mert első este az ajándékozóval foglalkoztunk, hogy ki az, aki a mi számunkra ajándékokat készített. Persze ezek az ajándékok jobbára lelkiek, de a példabeszédek könyvében és a prédikátor könyvében, különösen a prédikátor könyve 5. fejezetét, ha valaki elolvassa otthon, legyen ez most házi feladat, tehát prédikátor 5, akkor láthatja azt, hogy Istennek azért nem csak lelki ajándékai vannak, ami számunkra, hanem testi ajándékai is. Ott gazdagságról is beszél a Szentírás, tehát Isten az ő gyermekeit e földi létben mindennel meggazdagítja, ami az életre és a kegyességre való. Ezt szeretném hangsúlyozni, testvérek, hogy az ő gyermekeit. Majd erről ma és holnap, főképpen holnap lesz szó inkább, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten mindenkit meggazdagít. Isten mindenkinek készített ajándékot. Testvérek, azt kell mondani, hogy egyrészt ez igaz, hogy Isten mindenkinek készített ajándékot, mert például a nap ma felkelt hívőre, hitetlenre, keresztjére, pogányra egyaránt. Ugye ez is Isten ajándéka, hogy nincs még itt az ítélet. Viszont azokat az ajándékokat, amelyek az örökké valóságra kellenek, az csak a hívők kapják. Csak a hívők kapják, amelyek az örökké valóságban is ajándékként lesznek a mi szemeink előtt. És így beszéltünk az egyik este a hitről, mint Isten ajándékáról. Tegnap hallottunk az örök életről, és ma este szeretnék beszélni a Szentlélekről, de mivel ebben az igében össze van kapcsolva a Szentlélek a megtéréssel, ezért néhány gondolatot, amit én megértettem az utóbbi időben, azt szeretném elmondani a testvéreknek a megtéréssel kapcsolatban. Péter apostol pünkösdi prédikációjából hallottuk az igét, amikor Péter hirdeti a Krisztust, és az emberek, legalábbis nagyon sok ember szívében, megkeseredve megkérdi, hogy akkor mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak, Péter pedig azt mondja, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien a bűnök bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Kedves testvérek, tulajdonképpen először akkor a megtérésről hadd mondjak el egy néhány dolgot, mert ez is itt össze van kapcsolva a Szentlélekkel, és tudjuk, hogy ez is a Szentlélek végzi a mi szívünkben. Mi nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy a hívő élet az a megtéréssel kezdődik. Igaz? Emlékszem, amikor ifjúsági konferencián voltunk, annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, ugye minden éven elmentünk a fiatalokkal, és az ottani hívő testvéreik otthon maradtak, azok sokszor hát térden állva könyörögtek, azért, hogy térjenek meg ott a fiatalok, de remélem, hogy ezzel így vannak a pomázi hívő testvérek is. Tehát ne csak a focit rúgják, ne csak az legyen, hogy hány virslit ettünk meg este, ugye, vagy hány palacsintát ettünk meg. És amikor hazajöttünk, alig szálltunk le a buszról, rögtön azt kérdezték, hányan tértek meg? Mert hányan tértek meg? Aztán ugye forszírozták azt, hogy ki mikor tért meg, hol, kinél. És ez minősítette, hogy ő tényleg megtérte, vagy csak úgy gondolja, hogy ő megtért. Testvérek, én azt láttam meg, hogy a hívő élet nem a megtéréssel kezdődik, hanem a szabadítással kezdődik. Tehát a hívő élet a szabadítással kezdődik, és éppen ezért Isten Szent Lelke ajándéka elengedhetetlen a hívő számára, mert a szabadításban ott van a Szentlélek is. Ott van az Isten lelke is. Ez szükséges, testvérek, mert enélkül, a szabadítás nélkül azt mondja az ige, hogy senki nem láthatja meg az Isten országát. János 3-ban olvassuk. Ha valaki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nem arról van szó, hogy nem mehet be az Isten országába, hanem még meg se láthatja. Ugye, még meg se láthatja az Isten országát. Nem, hogy bemenne abba. Éppen ezért, testvérek, nem a megtérést hangsúlyozok elsősorban, hanem a hitet. Azért, mert amikor a megtérést hangsúlyoztuk, akkor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ez rajtam múlik. És ma is nagyon sokan van, akik azt gondolják, hogy a megtérés az rajtam múlik. Megtértél-e vagy nem? Rajtad múlik. Kinyitottad-e a szíved Jézus előtt? Vagy nem nyitottad ki? Egyik, hát igen ismert lelki pásztor, most a nevét nem mondom, én tőle olvastam, de hát ez már terjed águl ágra, mint a madár száj, meg szájú szájra az ének, aki ugye kitalálta azt a hasonlatot, hogy a szíveden van egy olyan ajtó, ami csak belül van kilincs. És vagy megnyitod Jézus előtt, ha meg nem nyitod meg, akkor Jézus tovább megy. Szegény Jézus dolga végezetlenül tovább ment. Ő akart volna, de te nem nyitottad meg a szívedet. Testvérek, azért ez nem így van. Az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy az ember halott az ő vétke miatt. És a halott nem tud ajtót nyitni. A halott nem tud mozdulni. És a halott nem is akar mozdulni. Hát mondjátok meg, hogy Pál apostol, amikor megy a Damaszkuszi útra, hát ő meg akart térni. Mondjátok meg, ő meg akart térni. Ő kereste az Úr Jézus Krisztust. Dehogy is. Odaáll mellé az Úr Jézus, aki megkereste őt, és megtéríti. És megszabadítja, és vezetés alá helyezi az életét, és lesz az ő eszköze a pogányok között. És amivé lesz, azzá Jézus Krisztus teszi. Azzá Jézus Krisztus teszi. Így van ez, kedves testvérek, és én akkor jöttem rá erre főképpen, amikor a gyülekezetben 2,5 évig az egyik bibliaórán a heidelbergi kátét magyaráztam. Nem tudom, hogy itt vettétek-e, de ajánlom nagyon, hogy vegyétek sorra a heidelbergi kátét, mert mi is gazdag kincseket bányáztunk ki belőle, és amikor eljutunk ugye itt vannak a két pasaréti testvérünk, amikor eljutottunk a 88. kérdésig, amely arról szól, hogy miből áll az igaz bűnbánat, vagyis az embernek megtérése, akkor esett le nekem a tantusz, hogy hoppá, hát a heidelbergi káté írói, hát azok nagyon nagy hittel és nagyon nagy bibliaismerettel rendelkeztek, testvérek. És képzétek el, hogy a megtérésről a 88. kérdésnél beszélnek. Vagyis a harmadik fejezetben, a harmadik fejezetnek meg az a fő címe, hogy milyen hálával tartozom én Istennek ezért a szabadításért. Értitek? Tehát nem a harmadik kérdés, nem az ötödik, nem a tizedik, hanem a 88. kérdésnél. A vége felé van. Hogy miből áll a megtérés? Azért, kedves testvéreim, mert előbb a szabadítás van. Jézus Krisztus beleszól az életembe, elmondja nekem, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és onnantól kezdve az ő szent lelke munkálkodik bennem, hogy én hozzátérjek. Vagyis elforduljak a bűntől, elforduljak a világtól, és Jézus Krisztus felé forduljak, és őt kövessem. És éppen ezért, testvérek, így értettem meg, hogy a reformátor őseink, például Lutherék is, miért hangsúlyozták azt, hogy a keresztény ember élet az naponkénti megtérés? Miért hangsúlyozták? Tehát a reformátorok sokkal jobban hangsúlyozták a naponkénti megtérés, mint az elsőt, mint az egyszerit. Amikor valaki odaáll Isten elé, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat. Ki értem, áldozád magad, fogadj el Jézusom! És a reformátorok sokkal jobban hangsúlyozták az, hogy nekünk állandóan oda kell térni Jézus Krisztushoz. Ha valakinek van olyan órája, de hát majdnem minden óra ilyen, mert gondolom, hogy azért nem költünk olyan sokat svájci órára, Ezért a mi óráinkat állandóan igazítani kell, ugye? Mert vagy siet, vagy késik. Mindig meg szoktuk nézni, hogy amikor az ötödik sípszó délben elhangzik, veszük az óráinkat és hozzáigazítjuk. Mert hát ez az óra már megint egy percet késett, vagy siet. Persze van, akik direkt előre húzzák az órát, mert úgyis minden innen elkések. Legalább akkor ne annyit mutasson. De azért az óráinkat mindig odaigazítjuk. És testvérek, ez a megtérés. Hogy az én hálás szívem mindig odaigazodik Jézus Krisztushoz. Mert mindig eltérek. Mert mindig eltérít engem ez a világ. Meg az én testem, a kívánságaim, meg ennek a világnak a csábítása mindig eltérít. Nekem mindig oda kell igazítani. Naponta, minden órában, ha kell, odaigazítani a gondolataimat az Úr Jézus Krisztushoz, hogy nehogy azt mondja nekem, hogy ember szerint gondolkodol, és nem Isten szerint gondolkodsz. Éppen ezért, testvérek, ezt Isten szent lelke munkálja bennünk. Mégis miért mondja az Isten igéje, hogy térjetek meg, mert az ember magától nem tud megtérni. Ugye ez is egy nagy református tanítás, hogy az ember magától nem tud megtérni, ugyanis az igében azt olvassuk, hogy avagy elváltoztathatja-e a szerecsen az ő bőrét, vagy a párduc az ő foltjait. Ti sem tudtok jót tenni, annyira megtanultátok a gonoszt, mondja az Úr. Erre képtelenek vagyunk, testvérek. Úgy, ahogy az énekben énekeljük, hogy a bűn sarában él velem, a jóra lelkem képtelen. Ezért kéri Jeremiás olyan szépen, hogy téríts meg, Uram, és megtérünk. És ezért mondják a Cselekedetek könyvében, amikor Cornélius megtér, és ezen a legjobban a hívők csodálkoznak. De aztán leszűrik a konzekvenciát, és azt mondják, hogy hát úgy látszik, hogy Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Az Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Péter pünkösdi prédikációja azért szép, testvérek, mert amikor azt mondja, hogy térjetek meg, ott már ezt, én azt mondom, hívőknek mondja. Hiszen ahhoz már hit kell, testvérek, hogy valaki feltegye ezt a kérdést, hogy mit cselekedjünk akkor. Nekem ez volt az újévi igém a gyülekezetben, illetve a gyülekezetnek is ez volt az újévi igéje. Amikor kimennek keresztelő Jánoshoz a katonák, a vámszedők, ugye? És megkérdik, hogy akkor mit cselekedjünk? Mi az, hogy akkor? Ezzel kezdtem, hogy mi az, hogy akkor? Hát azért nem, mert az Isten igéje beszélt velük. Már felfedezték, hogy igaza van az igének. Már felfedezték azt, hogy amit mi eddig csináltunk, az nem tetszik az Istennek. Akkor mit cselekedjünk? Akkor milyen úton induljunk? Képzeljétek el a katonák. Hát azok azért addig tudták, hogy milyen úton kell menni. Meg a vámszedők. Hát olyan vastag bőr volt a képükön. Ugye nem olyan, mint ahogy néhány éve mondták, hogy olyan bőr van, mint a Tesco zacskó. Csak olyan bőr van a képén. Szóval azoknak nagy vastag bőr volt a képén. És akkor azt mondják keresztül, hogy most mi csináljunk. Képzeljétek el. Amikor egy vezérigazgató tanácsot kér, mert addig mindig tudja, hogy mit kell. A gyülekezetünkben van egy-két ilyen igazgató, és hát akár férfi, akár nő, a temperamentumuk, a magatartásukon hallatlanul látszik az. Sokszor a családi életünkben is, hogy ők igazgatók, ők vezetők valahol. Persze a családot is úgy vezetik, és kapásból mindenre megvan a válasz, és hogy mit kell csinálni. Képzeld, amikor egy ilyen ember azt mondja, hogy akkor mit cselekedjünk. Összeesve, kicsivé zsugorodva, megalázkodva, hogy itt van keresztelő János, te vesző ruhában, a szája szélén még ott van az erdei méz, hát a sáskát azt lenyelte, hát a fehérje biztos itt van. Ugye? A fehérje biztos itt van. Hát ha van rá gusztusa, mi azért maradunk a rántott hús mellett. Nem szégyen az testvérekkel, nem kell nekünk keresztelő János követnünk, de képzeljétek el, hogy ott van egy tevesző ruhás ember, és akkor kimennek a katonák, kimennek a vámszedők, és azt mondják, hogy mondd meg nekünk, hogy mit kell tegyünk, mit kell tennünk. Mondd meg nekünk, tőled várjuk azt, hogy mit csináljunk. Hát nem csodálatos dolog. Azért, mert az Isten szent lelke, akkor már az ő szívünkben munkálkodott. Először is megkeseredtek. Az Isten szent lelke az mindig először is keserűséget okoz az ember szívében. Keserűséget okoz. Miért? Hát legfőképpen azért okoz keserűséget, mert azt munkálja bennem, hogy megbántottam az én Istenemet. Megbántottam az én Mesteremet. Megbántottam. Aki szeretett engem. Akit én most már szeretek. És én mindent megtettem, hogy neki keresztbe tegyek. Testvérek, amikor Pál apostol ugye bemegy Damaszkuszba, és ott magába roskad, azért nem volt véletlen, mikor Isten odaküldi Anániást, hogy te menj el hozzám, mert ha nem mélj el hozzá, hát az az ember ott depressziós lesz, vagy nem tudom. Ugye? És akkor bemegy Anániás, azt mondja, Saul, atyám fia, az Úr küldött engem. Ja, itt a szálak összeérnek. Ja, itt működik egy mennyei irányítás. Képzeljétek el, azon jobban működik, egy mennyei irányítás. És az Isten gondoskodik Saulról, Pálról, hogy elmenjen hozzá egy Anániás nevű ember, aki először persze vakarózik, mert hát elmondja, hogy mit hallottak róla. Menj el, mert ő nekem választott edényem. Nincs kedv, mert el kell menni. És elmegy, vállára teszi a kezét. Saul, atyám fia, az Úr küldött engem. És ez is a lélek munkája, testvérek. Ez is a lélek ajándéka. A megértett íge, a megértett isteni szó. Mert tudjátok, a testi ember nem értheti meg. Erről is a korintusi levélben olvasunk. Hát ha lenne még öt este, akkor erről is beszélnénk, de hát nincsen. Tehát a testi ember nem értheti meg az Isten lelkének a dolgait. Figyeljétek meg! Emberek állnak az Isten titkai előtt, mint borjú az új kapu előtt. És nem tudja, hogy mi ez. Hogy eszik vagy isszák a Bibliát, az üdvösséget, a megváltást. Azért, mert testi. De mihelyt az Isten lelke bennünket pneumatikus emberré tesz, az egyik ilyen ajándék, hogy elkezdem érteni az Isten titkait. Elkezdem érteni az igét. Aha, most már kapizsgálom. Én sokszor belecsodálkozok, most nem akarok példát mondani, testvérek, mikor valaki elkezdi érteni az Isten igéjét. Nem muszáj persze egyszerre mindent, de szépen, folyamatosan elkezdi érteni. Hogy mondja az ige? Lehullanak a pikkelyek. Egyszer csak a szemünkről. Lehullan ebben! És nékem szól az ige, szívem örömmel tele. Milyen jó, milyen jó, milyen jó, mondja egy lelkének. Nekem szól az ige. Na most miért hirdeti, igen, erről még visszatérek, mert ez érdekes, hogy akkor miért hirdeti az ige, hogy térj meg, ha te nem tudsz megtérni? Azért, testvérek, mert a Bibliában ez nagy igazság, hogy Isten több olyan dolgot hirdet az embernek, amit nem tud megtenni. Akkor miért hirdeti? Például tartsd meg a törvényt. Ha megtartod, élsz, de ugye ott van a kártyában, de nem tudom megtartani, sőt, még a legszentebb emberek sem tudják itt a Földön, mert a legszentebb emberekben is, mondja a hitvallás, csak egy kicsi kezdeményezése, kezdeménye van ennek az engedelmességnek. A legszentebb emberekben is. Csak kicsi kezdem. Hát akkor miért mondja Isten? Azért, testvérek, mert az Isten az embert olyannak teremtette, hogy ez nem lett volna probléma. Az, hogy a bűn esetben az ember elvesztette az ő igazságát, szentségét, elvesztette az életfáját, Krisztust, elvesztette az Édent, a mennyei hazát, elvesztette a boldogságot meg az örömöt, Isten nem mondhatja azt, hogy ja kedvesem, ha ez nem megy, akkor tegyük lejjebb a lécet, és akkor majd az fog menni. Értitek? Nem, mert akkor Isten önmagát meghazudtolná, hogy túl magasra emelte a lécet. Túl magasra tette. Az Isten nem ezt teszi. És odaállítja az embert, hogy látod, te nem tudod. Nem tudsz megtérni. Látod, te nem tudsz újjászületni. Látod, te nem tudod a törvény megtartani, de miért teszi a szemünk elé? Azért, testvérek, hogy belőlünk egyetlen mondat felfakadjon. Az, ami felfakadt, például Bartimeus ajkáról. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Na ezért, hogy könyörülj rajta. Ezt most fordíthatjuk úgy, hogy segíts nekem! Ugye? Segíts nekem, mert én nem tudom átugrani, de az én Istenemmel, mondja a kis proféta, külfalun is átugrom, de az én Istenemmel. Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, ő eleget tett Isten igazságának, és azt mondta, hogy Uram, de ne nekem add az ötöst, hogy én ezt átugrottam, hanem írd be nekik, az enyémnek. Mintha ők tették volna ezt. Na ez a csodálatos, ugye? Mintha ők tették volna ezt. Ezért hirdeti, mert ez az embernek kötelessége, hogy ne az ördögnek, hanem az Istennek szolgáljon. Ez az embernek a kötelessége, hogy ne az ördögnek, hanem az Istennek szolgáljon. A Szentlélek ajándéka az a hívő számára, hogy három dolgot mondok, hogyan munkálkodik a megtérésben a Szentlélek. Először is azon munkálkodik, hogy ismerjen meg az én bűneimet. Ismerjen meg az én bűneimet. Találkoztam egyszer egy idős férfival, egy értelmes, intelligens ember, 75 évesen azt mondja, tudod már, nem én hagytam el a bűnt, hanem a bűn hagyott el engem. Hát én értettem, hogy mire gondol, hogy 75 éves férfi létére, hogy már nem ő hagyta el a bűnt, hanem a bűn elhagyta. Hát már nem néz a lányok után, stb. Már őt elhagyta a bűn, de nem őt. Testvérek, a bűn nem hagy el bennünket. Ezt felejtsük el. Higgyük el, hogy az embert a bűn az élete utolsó percéig gyötri. Nemrégen valakit meglátogattam, jó messze lakik néha Budapesttől, és én éppen ott szolgáltam, és gyülekezeti tagunk lévén bementem hozzá, és nagyon őszintén elmondta egy beszélgetésben, te Géza, mikor lesz ennek vége? 78 éves vagyok, mikor lesz ennek vége? Mondom, akkor, amikor meghalsz, amikor felmegy az Úr Jézushoz. Akkor lesz vége a támadásnak, a kísértésnek, az ördög mesterkedés, hát akkor lesz vége, testvérek. Na, az Isten szent lelke azért munkálkodik bennünk, hogy először is ismerjen meg az én bűneimet. Ismerjen meg annak sokaságát, utálatosságát, amelyet addig vagy nem láttam, vagy bagatellizáltam. Mert mi erre vagyunk képesek, testvérek. Hogy a mi bűneinket vagy nem látjuk. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy hát megtérj, csak tessék mondani miből. Hát addig nincs mit kezdeni. Nem látja, hogy miből. Ugye? Aztán valaki azt mondta nem régen, hogy na jó, igaz, hogy leordítom a feleségem, na de hát én még hagyjam, mert a másik az megismeri. Ugye, tehát, na ez az, amikor bagatellizáljuk, hogy hát én csak leordítottam, na de hát a másik az megismeri, hát az igen, az súlyosabb, az nehezebb. Vagy pedig azt mondjuk, hogy hát a lónak négy lába van, mégis megbotlik, hát tetszitudni emberek vagyunk. Második, a Szentlélek meggyőz, hogy az én bűneimmel Istent megbántottam, haragját és büntetését magamra vontam. Erről győz meg engem a Szentlélek. Tehát először az, hogy mik az én bűneim. A második az, hogy ezzel Istent megbántottam, büntetését és haragját magamra vontam. Mert ezt nem lehet. Isten ellen vétkezni nem lehet büntetés nélkül. Ugye a bűn zsoldja a halál. Nem lehet büntetés nélkül. És ezzel az ő haragját, és az ő büntetését magamra vontam. Emlékeztek, mit mond az íge, amikor valaki bűnt látott? Például Dávid, egyedül ellened vétkeztem. És cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. De nem látja ő se a bűnét, egészen addig, míg Nátán proféta el nem megy. Elmondja a mesét, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És akkor jön rá Dávid, hogy mit tett, testvérek. Akkor jön rá Dávid, hogy ő parázna, hogy ő házasságtörő, hogy ő gyilkos. Az Istennek szent embere, a Zsoltáros király és rájön, hogy ő egy utolsó gonosztevő. És leborul az Isten elé, testvérek. És van a számára bocsánat? Ugye van, nem tudom, azt a finn éneket ismeritek-e, hogy van még számomra is bocsánat. Van Jézusom, ő az enyém. Nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a fecske újjongok én. Halálban hevertem, de ő felemelt. Az élete már a szívevére lett. A bűnöm Úr Jézus, a bűnöm Úr Jézus nem vádol többé engemet. Na majd elküldöm a kottáját is. Mert úgy látom, hogy itt nem nagyon ismerős, egy evangélikus lelkész fordította le. Na de hát finnének, hát kifordítsa le, mint evangélikus lelkész, az öreg Lukták György kiskörösen fordította. Van még számomra is bocsánat. És testvérek, harmadszor a Szentlélek előidézi a bánatot a szívemben, és bűnbánatra indít, és a negyedik felragyogtatja a szabadítót. Ugye, Pál apostol megkérdi a római levélben, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg-e halál a testéből? És a Szentlélek felragyogtatja a szabadítót, hogy Jézus Krisztus, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Pál írja az 1 Korintus 15-ben, hogy hála az, ki adja nekünk a diadalt? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te hullánkod? A mi Urunk Jézus Krisztus. A Szentlélek olyan, mint egy reflektor, rámutat a keresztre, rávilágít a keresztre, és azt mondja, hogy el nem múló boldogságot, békességet ott kerest. A megtéréssel kapcsolatban még két igét mondok a testvéreknek, mert ebben a két igében sokan elbizonytalanodnak. Egy német házaspár jár hozzánk Biblia órára, amikor itt vannak Magyarországon, és egyszer aztán beszélgettem velük, és ők valami német asszonytól kapják az infókat a Bibliáról, amikor ott vannak Németországban, de nem jó infókat kapnak, testvérek, és ugye azt akarták velem lenyeletni, hogy Nabukodonozor király megtért. A Dániel könyve 4. fejezetében egy nagyon érdekes ige van, a Dániel 4-ben. Ezt is otthon olvassátok el, hogyha feladhatom még házi feladatnak. Én most nem kerestem ki a Dániel könyvének a 4. fejezetéből, amikor Nabukodonozor királyról a következőt olvassuk. Na most már itt van. Amikor eltelt ez az idő, én, Nabukodonozor, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével, és a föld lakóival senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit cselekszel. És ezt nagyon sokan úgy magyarázták, hogy Nabukodonozor király megtért. Testvérek, ne áltassuk magunkat, nem tért meg. Nem tért meg. Igaz ugyan, hogy azt olvassuk, hogy áldotta az Istent, és dicsőítette. Na de testvérek, a Szentléleknek ezen munkái nincsenek meg az életében. Se bűn bánat nincsen, tessék megfigyelni, se bűnlátás nincsen, se a szabadítóban való öröm nincsen, és nincs az, amit Zákeus csinált, hogy Uram, amit elvettem, vagyonom felét a szegényeknek adom is, amit patvarkodásra, négyszeresét adom vissza. Kérem szépen, Nabukodonozor visszavitte a templom kincseit? Dehogy vitte vissza. Esze ágában nem volt. Mert a megtérés, a mi hitvallásunk és az Isten igéje szerint két részből áll, az óember levetkezése és az új ember felöltözése. Tehát nem csak a bűnt kell látnom. Itt nagyon sokan tévednek, vigyázzatok! Mert nagyon sokan tévednek, amikor mindig a bűnre irányítják a figyelmet. Nem. Hanem irányítsátok a figyelmet mindig a kegyelemre is. Mindig a kegyelemre is. Értitek? Mindig a megoldásra is. Mert testvérek, hát ha mi csak azt mondanánk az embernek, hogy elvesztél, hát akkor jó néznénk ki. De azt is mondjuk, hogy van menekülés, van megtartó, van szabadító. Ugye? Tehát ez a kettő együtt, és Nabukodonozor király, vagy Akháb az egy királyok 21-ben. Tessék megnézni ott is. Ő sem tért meg, csak félt az ítélettől. És a ítélettől való félelem az nem megtérés. A megtérés az az, amit most elmondtam az Isten igéjéből. A bűntől való elfordulás, és az Istenhez való odafordulás, és a bűnbánat motivációja, az mindig az evangélium. Mindig az evangélium. A Szentlélek munkája, ha az értelem megvilágosodik, és az ember lelkivé lesz, és megérti az Istennek dolgait. És az ilyen ember akarata és indulatai megszenteltetnek. Megszenteltetnek. És végül még egy kérdés, testvéreim, amiről még hadd szóljak. Ugye azt mondtam egyik este, hogy Isten az ő ajándékait nem veszi vissza a hívőtől. Tehát nem kéri vissza. És itt megint van egy olyan ige, amit sokszor nem értünk. Hogy tudnélik, akkor Saultól visszavette Isten a Szent Lelket. Mert azt mondtam, hogy Isten nem veszi vissza a Szent Lelket, mert a Szentlélek is ajándék, ugye, és a Szentlélekről azt valljuk, hogy velünk marad örökké. Jézus Krisztus megígérte, hogy a lélek, az Isten lelke veletek marad örökké. Ugye, én nem maradok veletek, de elküldöm a másik pártfog, vigasztalót, mert más lesz a vigasztaló személye, de a vigasztalás ugyanaz lesz. Tudnélik a kereszt. A vigasztalás ugyanaz lesz, csak a vigasztaló lesz más. De az veletek marad örökké. Na most akkor mi van Saullal? Ugye? Mert hát őt azt olvasuk róla, hogy elhagyta őt az Isten szent lelke, és gonosz lélek kezdte gyötörni, amely az Istentől küldetett. Tehát elhagyta az Isten lelke. Akkor Isten visszavette Saultól a szent lelket? Nem, testvérek? Itt arról van szó, hogy Saulnál soha nem is volt az Isten szent lelkének üdvözítő kegyelme, csak annak némely ajándékai, mint készség a kormányzásra, tehetség a vezetésre. Ez lehet a természeti emberben is. Tehát Saulban nem az Isten szent lelkének üdvözítő ajándékai voltak. Azért, testvérek, mert ez, erre most megint már nincs idő, mert ha Saul az Isten szent lelkének üdvözítő ajándékát kapta volna, mint a pünkösdi férfiak itt, bocsánat, nehogy félreértsük, pünköskor a férfiak, inkább így mondom. Pünköskor itt ez a 3000 ember. Ha ő valóban Isten szeretek, mert az Isten lelke, testvérek, mire inspirál bennünket? Hát az Isten szeretetére, az Isten népének a szeretetére. Most Saul szerette az Isten népét? Mondjátok már meg, hát dehogy szerette. Hát Dávidot, a felkentett, halálra üldözte, halálra kereste. Hát most gondoljuk, hogy Dávid, aki az Isten szent lelkétől fel van kenve, meg Saul, akiben működik az Isten lelke, hát azt gondoljuk, hogy egyik a másikat öli? Á, szó sincs róla, hát ő benne idegen lélek volt akkor is. Csak Isten megkönnyörült rajta, és azt mondta, hogy ha már így van, hogy az én népem ilyen bolond, hogy engem lecserél, akkor legalább ez a nyomorult ember legyen alkalmas a vezetésemben a királyságban. Adok neki valami bölcsességet. Értitek? A Szentlélek némely közönséges ajándékai voltak nála, és nem a Szentlélek üdvözítő ajándéka volt Saulnál. Azért, mert az Isten lelke, és bizonyos lehetek-e abból, hogy én az Isten lelkét kaptam. A régiek így mondták, ez nagyon tetszett nekem, valaki így írja, igen, mert ahol világosság és melegség van, ott tűz is vagyon. Mert ahol világosság és melegség van. Tehát, ha világosan látod az ígét. Ha világosan látod a Krisztusban nyert kegyelmet. Ha világosan látod azt, hogy méltatlan vagyok minden te jó téteményedre, akkor testvér, ott tűznek is kell lenni. Ott tűznek is kell lenni. És maga a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A lélek az atyával, a fiúval és az igével köt össze bennünket. Az Isten szent lelkének ez az ajándéka. A hívő ember életében a szent lélek egyedül Krisztushoz és az Atyához vezet. Mert ez a három elválaszthatatlan, ez a Szent Háromság titka, ugye? Dogmatika, de muszáj megemlíteni, ez a három egy, tehát az Isten Szent Lelke soha nem fog téged elvinni a fatimai szűzanyához. Mert csak Krisztushoz és az Atyához vezet, ezt tudomásul kell venni, az más lélek. Az más lélek, az idegen lélek, az alulról való lélek. Mert a Szent Lélek az Atyát és a Fiút dicsőíti, senki más nem dicsőít a lélek testvéret. Ezt mondjuk meg itt magunk között. Ezt mondjuk meg. Nem fog vinni. A te szívedet nem fogja hajtani. Mert azok idegen istenek, amit az ember magának képzel, vagy magának gyárt, hogy abba bizalmát helyezze, és az a második parancsolat szerint az Isten előtt tiltott és utálatos, és az ilyen nem örökli az Isten országát. A Szentlélek nem fog téged rossz útra vinni. A Szentlélek nem fog téged helytelen útra vinni. Csak az Atyához és a Fiúról tesz bizonyságot neked, hogy kik ők és mit tettek. Nem vezet idegen vallásokhoz. Az Isten Szent Lelke. Nem vezet idegen vallásokhoz. Bejön hozzám néhány napja valaki, egy hallatlan, intelligens, pénzügyi tanácsadó, szívesen cipőt cseréltem volna vele, mert jobb, sokkal jobb cipője volt, mint nekem, meg sokkal jobb ruhája, bár az enyém kicsit nagy lett volna rá, de hát mindegy, az övé meg kicsi rám, de hát, és elkezdünk beszélgetni, aztán kiderül, hogy hát igen, ő valamilyen ügybe jött, és akkor hogy ő hívő. De aztán belefér egy kis buddhizmus is, egy kis ilyen buddhás imádság, meg ilyen, nem is tudom, mit mondott, hogy ő mit gyakorol. Szóval sok minden belefér, esetleg nem, az Isten Szent Lelke nem visz sehova téged. Az Isten Szent Lelke sehova nem visz. Csak a keresztet ragyogtatja, csak Jézus Krisztusról beszél, mint megfeszítetről. És senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által. Ez a Szentlélek ajándéka a hívőben. És nem sugal semmi olyat, testvérem, ami az igével ellenkezik. Azért, mert a Biblia az Isten Szent Lelkétől származott. És ami az Istennek beszédével ellenkezik, ahhoz ő nem fog téged odavinni. És nem fog nyugtot hagyni neked, ha az ellenkezik az igével. És ezért a hívő ember, aki az Isten Szent Lelkét kapja, az az Isten beszédéhez szeretettel és tisztelettel viseltetik. Olvassátok el a 119. Zsoltát. Na ez elég egy jó hosszú, ugye? Na olvassátok el, testvérek, hát a Szentlélek által ott a Zsoltár író, hát az Isten törvényében gyönyörködik, ugye? Azt mondja, éjjel-nappal gyönyörködöm, lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényen világossága. Miért? Azért, mert a Szentlélek ajándéka ez az ő életében, és akkor beszélnek itt nekünk olyanokat, hogy ha veszed a Szentlelket, nyelveken kell szólni, ha veszed a Szentlelket neked, gyógyító erőt kell továbbítani a másik felé. Ha veszed a Szentlelket neked, hanyat kell vágódni, persze azért néz hátra, hogy két ember fog-e. Ilyeneket beszélnek, hát testvérek, mit kell ehelyett hirdetni? Ha a Szentlélek ajándékát vetted, az gyönyörködtek téged az igében. Jézus Krisztusban is azt fogod mondani, hogy Uram, benned minden megvelek. Feletted való jog nincsen. Kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltöröl. Add, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. És ez lesz a Szentlélek munkája. A Szentlélek tehát hitet ébreszt, Krisztus részesévé tesz. És velem marad mindörökké. És Isten nem veszi el tőled a Szentlélek ajándékát. Megszomorodhat a Szentlélek, ha bűnbe esel. Megszomorodik a Szentlélek, igen, hogyha helytelen úton jársz. De gondoskodik arról, hogy benned bűnbánatot ébresszen, és gondoskodik arról, hogy újból felragyogtassa Jézus Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Veszitek a Szentlélek ajándékát. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, áldott Urunk, hogy mindenről gondoskodtál, és gondoskodsz, ami életünkre nézve szükséges. Megdöbbentő és megható, hogy milyen ajándékaid vannak a mi számunkra. azt gondoljuk mi, akik hitben járunk itt sokan, hogy volt életünknek ilyen, olyan szakasza, amikor hogy is tudtunk élni ezek nélkül, az ajándékok nélkül. Hogy milyen szegények és milyen nyomorultak voltunk akkor, amikor ezeket nélkülöztük. Lehet, hogy habzsoltuk a földi javakat, élvezeteket. Lehet, hogy gyűjtöttük a földi kincseket, de nem adtak boldogságot és örömet. Valóban igaz az ének, amely azt írja, hogy máshol kerestem én boldogságom, s most ím int felém mennyországod. Köszönjük, hogy az evangelizáció mindig azt jelenti, int felém a mennyország. És várják az angyalok, hangolnak az angyalok, hogy vajon egy ember szívében a lélek elindítja-e a folyamatot, az élet folyamatát, a bűn bánat, a bűn látás, a bűn bocsánat folyamatát. És oda megyünk-e Jézus Krisztushoz, a mi drága mesterünkhöz, és leborulunk-e az ő lábai előtt, és kitöltjük-e rá szívünk háláját és örömét, és valljuk-e, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt, hatalmat és áldást. Köszönjük, hogyha milyen a lélek ajándéka, és köszönjük, hogy betöltekezhet itt, aki a tied, aki rájön erre, hogy világ teremtése előtt már kiválasztottad, és most meghallotta az evangélium üzenetét. Köszönjük ezt neked, Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség örökön örökké. Amen. Testvéreim, záró énekül, ja, a záró ének előtt a holnap estére is szeretnék hívogatni, ha Isten segít, holnap befejezzük ezt a kis sorozatot, és holnap este is szánjuk rá ezt az egy órát. Hát igen, mindig ígérgetem ott Vasaréten is, hogy holnap vagy következő alkalommal rövidebb leszek, csak nem mindig sikerül, mert úgy látszik, hogy itt a Zimányi Józsi bácsi szokta azt mondani, hogy kihúzzátok belőlem az igét. Hát én nem ezt mondom, de hasonlót érzek, higgyétek el, testvérek, tehát azért lehet azt érezni, hogy ellen valaki, ellen tábor van, és nagyon nyomja lefelé, vagy pedig inkább, hogy az ember tényleg kiárad az Isten lelke közöttetek, és én inkább ezt, és én ezt tapasztalom, úgyhogy ezért mondok olyat is, amit lehet fel se írtam a jegyzetbe, mert törekedtem arra, hogy azért rövidebb legyen, hogy ne tessenek olyan hosszú ideig ülni. Egyszer szolgáltam egy olyan templomban, ahol 154 lépcső vitt fel a templomig. És kérdem a lelkésztől, hogy hát meddig lehet prédikálni? Hát azt mondja, másfél órát. Hát másfél órát. Hát azt mondja itt a nénik, azt mondják, ha már 154 lépcsőt megmászunk, 10 percért nem jövünk rá. Hát itt nincs 154 lépcső, de azért nem is tartott másfél óráig, ezt úgy megegyeztem, hogy hát azért 10 percért nem jövünk fel, akkor másfél órás legyen az Isten tisztelet legalább, hogy ennyi lépcsőt megmászunk. Na, testvéreim, a záró énekünk a 463. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám, és oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Thank you.
áldás békességet nevezzük.